Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Kicsivel több, mint fél évszázados élettapasztalatom alatt két ízben fordult elő, hogy péntek 13-a nem lett sikeres nap, valahogy bekavart nekem, de nem is emlékszem pontosan, hogy mi is történt valójában konkrétan. Most viszont ez a péntek, amely mögöttünk van, nemzetközi politikai szempontból és biztonságpolitikai szempontból ugyancsak megkavarta a kártyákat, hiszen Izrael megtámadta Iránt, Irán visszatámadott, és azóta egymást sorozatosan támadják. Adi Andrással megtámadjuk ezt a témát, úgyhogy megpróbáljuk kibontani az előzményeket, a jelenlegi helyzetet, amennyiben információink vannak, értékelni, és a kifutását, mert hogy minden konfliktusnak azért valahol vége szakad, ugye, hogy a mi adásidőnknek is, itt majd 7 órakor elköszönünk, de addig András, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hát mennyire lepődtél te magad meg? Mert az első pillanat az tényleg a meglepetésé. Meglepődött Irán, meglepődött a, hát nem tudom, a nemzetközi politikát figyelő közönség, és utána elkezdtünk utána olvasni, megnézni, megkövetni a fejleményeket. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagy.
Én köszönöm. Hát igen, péntek 13-ában az az egyetlen faktor, ami nem passzolt, mint szerencsétlen, mint bal szerencsés vonzat adott esetben, az az volt, hogy ha jól tudom, Teheránban pénteken az átlagos napokhoz, hetekhez képest kevesen tartózkodtak, ugyanis Eid el-Gadir ünnepe van, ez egy síta alavita nagy ünnep, két nagy hit konglomerátumnak ünnepe, és hát ha jól tudom, akkor a csütörtök és péntek ilyenkor olyan, mint nálunk a hosszú hétvége, és amúgy is olyan hétvégés hangulat van, tehát Teheránban relatív kevesen, ahhoz képest, hogy hány ember él, relatív kevesen voltak, a városból nagyon sokan inkább a rokonok látogatásával foglalkoztak, el voltak utazva a városból, és hát akkor kezdődött tulajdonképpen az, amit félve nevezünk most is háborúnak, de hogyha igen, hát hogyha az eredeti elképzeléseket nézem, aminek legalább 20 éves múltja van izraeli oldalról, és mondom, legalább 20 éve foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy akkor Teherán hogyan nézne ki, és milyen hatása lenne közel-távol szomszédságra, egy kis instabilitásra mindig képes közel-távol szomszédságra, milyen hatása lenne egy nukleáris autokrácia, egy hithű autokrácia, és akkor ennek kapcsán úgymond annak a megakadályozása lett volna a legfontosabb és a legfőbb cél, hogy akkor a Irán atomfegyverekre tegyen szert, de akkor ez még mindig valahol adott esetben kimerülhetett volna ez az egész történet abba, hogy akkor sebészeti beavatkozásokkal, csapásmérésekkel, igen, itt van egy árnyalat, hogy az eddig ismert nukleáris szájtokat, tulajdonképpen bázisokat és hasadóanyagot gyártó üzemrészeket kiiktatják, de hát igazából startból jóval tovább, jóval messzibbre mutatott ez az egész történet, abban a pillanatban, amikor és innen a háborús fogalom majdnem teljes kimerítettsége, abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy Hossein Szalámi, ugyebár a forradalmi gárda parancsnoka, vagy Mohammad Bagheri, a szintén az IRGC-nek, a forradalmi gárdának a katonatisztje, de nem utolsó sorban a köztársaság fegyveres erőinek vezérkari főnöke, vagy Golámári Rásid a fegyveres erők parancsnok helyettese, Eszmail Káni tábornok, ugyebár az iráni forradalmi gárda Al-Quds vezetője, vagy, és így lehet folytatni a sort, az IRGC hírszerző vezetője is, helyettes, és legalább 6 darab atomenergia és atomtechnológia tudóst iktattak ki az izraeliek, öltek meg az izraeliek, tehát akkor itt már azért olyan tartalmak, olyan mögöttes tartalmak csatlakoztak be, és csatornázódtak be, amelyekről jócskán lehet azt mondani, hogy ez most már az, hogy tényleg háborús cselekedet, és hát nem utolsó sorban, ugyebár Ali Hamenei a helyét is, tartózkodási helyét is állítólag ismerte, vagy ismeri a Mossad. Az teljesen természetes, hogy erre utalt egy adott pillanatban Donald Trump is, és arra, hogy ő szerénysége beszélte le Netanyahut arról, hogy Hamenei ajatollahot is megpróbálják megölni.
Na jó, de András, hogyha a cél az már a másodlagos cél, mert ugye először az volt, hogy kiiktatni az atomfegyvergyártó kapacitásokat, és megakadályozni őket, hiszen olyan információkról tudunk, vagy legalábbis ezt szivárogtatták ki a sajtó fele, hogy nagyon közel voltak ahhoz, hogy szintet lépjenek, és hogy végre egy ütőképes fegyvert összeállítsanak. Na most ehhez képest azért ez tényleg közelebb áll ahhoz a narratívához, hogy itt alaposan hozzá akarnak járulni egy esetleges rezsimváltáshoz. Na most ebben a kontextusban az ajatollahnak a, ahogy mondtad, kiiktatása lehet, hogy felgyorsítaná az eseményeket.
Vagy, és megint nem Donald Trump elmére appellálok, illetve eszmefuttatása, előrelátó képességére appellálok, mert ezt teljesen hiába tenném. Továbbra sem értem, hogy akkor azon kívül, hogy megpróbálta fényezni magát, és úgy tüntetni fel, hogy igen, ő is tudott arról a tervről, hogy akkor Homeinit megöljék, de hát ő lebeszélte úgymond az izraeli feleket erről. Hát ezen kívül nem tudom elképzelni azt például, hogy végig gondolta volna, hogy akkor visszaerre is sülhet el egy adott esetben az izraeli elképzelés, az izraeli tervek, mert lehet, hogy átfordítják tulajdonképpen, tehát amúgy is védekezésre késztetik, és amúgy is soraik zárására késztetik az izraeli támadások a forradalmi gárdát, vagy úgymond a hagyomány és a hagyományos hadsereget, mindazokat, akik ugyebár az iráni forradalom eszméjét hivatottak elsősorban védeni, és ha úgy lehet fogalmazni, úgy csak utána a hozzátartozó szegény országot, hogy ez éppen az ellenkezőjét váltotta volna ki, éppen egy pro dűhullámot, éppen egy pro egy adízió hullámot tulajdonképpen az ország megvédésére, az iráni forradalmi eszmék megvédésére, és nem utolsó sorban valószínűleg a például a Komszi nevelőintézmények és hitintézményeken keresztül valószínű, hogy belobbantották volna úgymond az iszlám világot is. Úgyhogy szerintem az izraelieket nem kellett különösebben lebeszélni arról, hogy mit eredményezhetne. Tehát kiszámíthatatlan tulajdonképpen, hogy mi történt volna abban az esetben, ha a legfelsőbb vezetőt, hitvezetőt is megölik. Úgyhogy valószínű ők álltak meg ennél a pontnál. Az én problémám igazából csak az, hogy Irán nem Hamas, Irán nem Hezbollah, Irán nem, még csak nem is az Assadi rezsim, bár valahol így kell keresni tulajdonképpen a támadás éceszét és okát. Persze mindazon túl, hogy akkor 60%-os, nagy mennyiségű 60%-osan finomított hasadóanyagok van, fegyverre fogható-e, vagy lehet ezt már butított fegyverekben is használni, vagy meg kell tenni ezt a lépést, hogy 90%-os legyen. Hosszú, nagyon hosszú történet, és nagyon technikai valójában. Itt igazából a Hamas térdre van kényszerítve, nincsen felszámolva, de térdre van kényszerítve, a Hezbollah szintén zenész, és hát az Assad rezsimnek minden jelek szerint annyi. Mindezek tulajdonképpen az iráni közeltávol rokonság, közeltávol szomszédság illérei voltak, ezek még a huszik is bajba voltak egészen addig, ameddig az amerikaiak nem hagyták abba a légi csapásokat, amikkel támadták őket. De úgy néz ki, hogy ez az a pillanat, amit Tel Avivnak ki kellett használni, mert annyira kedvező, annyira kecsegtető, annyira egyedi, mondjam úgy, ez is egy áttörési lehetőség, ez is egy ugrópont, ami nem biztos, hogy még egyszer visszatér. Egy bajom van, hogy itt egy országról van szó, itt katonai és félkatonai akadémiákról van szó, amelyek ideig óráig igencsak tudják pótolni tulajdonképpen a kiiktatott generalisszimuszokat. Úgyhogy hosszú, hosszas innen nézve is egyelőre úgy néz ki, hogy a kieső elemeket tudják pótolni Iránba, és van is hozzá kedvük, hogy pótolják őket Iránba, hiszen a létük, a rezsim léte a forog kockán. Nem tudom, hogy izraeli oldalról mennyire volt ez kellően hőmérőzve, hogy az úgynevezett gray zone populáció, tehát azok a százezrek, milliók talán, hát itt tanárokról, bürokratákról, közszolgákról, és így tovább, még adott esetben a különböző védelmi és elhárító, kimelhárító apparátusoknak az alsóbb beosztású embereiről van szó, tömegeiről van szó, akik se nem támogatják, se nem ellenzik a rezsimet, és ezt azért nem teszik többek között, több más minden között, mert hát ők is átélték már a 2009-es Green Movement-et, tehát a ellenállási hullámot, átélték a 22-es Woman Life Freedom felkelést, vagy incipiens felkelést is, és azt is átélték teljesen természetesen, hogy a rezsim maga milyen véres megtorlásokkal és ilyen hosszmetszeti beavatkozásokkal törte le tulajdonképpen ezeket a lázongásokat, vagy lázadásokat.
Na jó, de ez a rezsim ugyanakkor valahol nem annyira hermetikus, mert ha igaz, az már pedig nagyjából hinni kéne annak, hogy sikerült iráni területről indítani drónokat, felszerelni és indítani, akkor azt jelenti, hogy minimum találtak cinkosokat, vagy olyan tettes társakat, akik adott pillanatban félrenéztek, ha nem is segítettek nekik effektív.
Igen, ez képtelenség kizárni. Elég meglepő és nagyon jó pofa hasonlóságok vannak az ukrán-orosz drónos akció, legutóbbi drónos akció és az iráni történések között. Itt tulajdonképpen a légvédelem, illetve és a rakéta támadási, tehát a támadó egységek kiiktatására tett kísérletet a Mossad, és sikeresen tette ezt. Ugyebár egyesek szerint Irán mindenképpen, tehát Teherán mindenképpen készült arra, hogy itt megtorlási akciókat kell lanszírozzon egy izraeli támadás esetén. Erre ugyebár az elmúlt hosszú-hosszú hónapok folyamán már tettek is kísérletet, ők valószínűleg eldöntötték, hogy levontak bizonyos konzekvenciákat, hogy mivel kell támadni, és milyen, hogy kell tulajdonképpen ezeket a támadó hullámokat felépíteni, mert erre nem nagyon gondoltak, hogy úgymond startból a negyedét felét kiiktatják ezeknek az eszközöknek, a Mossad kiiktatja ezeknek az eszközöknek, úgyhogy az első elképzelés, ami támadó hullámonként 1000 balisztikus rakétát vizionált, lett belőle nagy átlagban napi és hullámonkénti 200.
Igen, még így is gondot okozott helyen közel az izraeli védelemnek, de maradjunk még itt ennél a ügynök történetnél, hogy akkor behatolni, valószínű, hogy ez olyan, hogy nem két hét alatt szervezik le, ez egy hosszú előkészítési munka, gyanítom én, és nem kell ahhoz szakembernek lenni, de akkor az azt jelenti, hogy valahol mégiscsak van az iráni társadalomban egy adag ellenálláskészség, vagy türelmetlenség, amit hát nem tudjuk most, hogy lehet-e artikulálni, lehet-e belőle mozgalmat kreálni vagy provokálni. Ez körülbelül, hogy látod, egy-két héten belül ki fog derülni, mert a frusztráció egy adott pillanatban azért mégiscsak előhoz energiákat. Tehát az, hogy te a saját városodban nem tudsz elmenni a sarki boltig, azért az úgy lecsapódik egy polgárban, és azt mondja, hogy hát ki a felelős ezért?
Nehéz erre hivatkozni. Az mindenképpen érdekes és talán jelzésértékű, hogy ez a kicsit ilyen terminus technicusszal, ez a tanult tehetetlenség, amit az előző mondjam úgy polgári rétegre alkalmaztam, amelyik tulajdonképpen a túlélésüket biztosítja, hogy ebből az állóvízből ki tudna mozdulni, és tömegesen ki tudnak-e mozdulni. Az érdekes, hogy mindez idáig sem a főváros, sem a nagyobb városok utcáit, mondjam úgy, nem öntötték el az emberek, nem voltak igazából tömegmegmozdulások. Természetesen várható volt egy úgymond megelőző csapásmérésről a rezsim részéről, érkezett is, azonnal korlátozták az internetet, azonnal a maguk is iráni urbi et orbivá tették, hogy bármiféle mondjam úgy rezsim ellenes lelkesedést, bomlasztó, bontó hatású kifejezést vagy önkifejezést letörnek, véresen letörnek, tehát ez azonnal működésbe lépett ez a mechanizmus, és hát nagyon-nagyon rugóznak, nagyon tornásznak tulajdonképpen azon a tematikán, hogy mennyire próbálja védeni az ország egységét, biztonságát, függetlenségét, ugyebár a hadsereg, mennyire próbálja a gárda ugyanezt védeni, mélyen hallgatva teljesen természetesen, hogy itt súlyos gazdasági összefonódások vannak az iráni mondjam úgy butuskább és mindennapibb gyártókapacitásokon keresztül a gárda fele, de ez egy nagyon-nagyon mélyen és jól behálózott, begyökerezett érdek konglomerátum működik, amelyik most önmentő és önmegmentő módba kapcsolt. Itt látnék én lehetőséget, hogyha megmozdulna most az utca, mondjam úgy, idézőjelesen, itt látnék valami törési lehetőséget, ezt a belső-külső nyomást nem biztos, hogy kibírná most Irán.
Ez a tetőterasz.
Péntek óta zajlik váltakozó hevességgel, és többnyire éjszaka az a rakéta üzenetváltás, amit akár háborúnak is lehetne, vagy háborúskodásnak is nevezni Izrael és Irán között. Ezt a helyzetet elemezzük Ady Andrással a műsorban. Nyilván ez a konfliktus nem két szereplős, hanem van egy közeg, van egy környezet. Utaltál is rá, hogy az Izrael hát ellenfelei és ellenségei hogyan és milyen helyzetben vannak pillanatnyilag, és hogy most kellett ezt meglépni, de azért itt van egy szereplő, Amerika, akinek a jelenléte hát elgondolkodtatóvá válik, mihelyt oda irányított egy repülőgép anyahajót a térségbe. Ezeket mindig reflexzerűen meglépi az amerikai hadvezetés. Kell-e most valami különleges jelentőséget ennek tulajdonítani, azon kívül, hogy adott esetben részt vehetnek, ha kérik az izraeliek az elhárításban?
Nagyon sok elemző, és talán ez is jelzi a helyzet komolyságát, nagyon sok elemző nekiült és elkezdtek forgatókönyveket, lehetséges forgatókönyveket gyártani a történésekre, illetve hogy mivé vagy hogyan alakulhatnak ezek. Érdemes csak úgy felvillantani per pillanat. Az első szerint ugyebár arról van szó, hogy és itt csatolódik az egész az amerikai komponenshez, vagy itt is kapcsolódik. Az első szerint ugyebár Amerikának úgymond érdeke, hogy mondjam, bilaterális háborúként, két komponens és két szereplős háborúként megtartani ezt a történetet Izrael-Irán között. Erre is, ha úgy veszem, akkor erre is voltak utaló jelek, ugyebár Rubio szerint unilaterális volt ez az akció Izrael részéről. Aztán az elején Trump is úgy nyilvánult meg, minthogyha e fele szerette volna a diskurzust kormányozni. Persze nem bírta túl sokáig, és aztán belekeverte az izraelieknek adott amerikai fegyvereket is, elkezdte belekeverni Amerikát is ebbe az egész dologba.
De András, itt azért volt a múlt héten, vagy a múlt az elmúlt hetekben, most pontosan nem tudom belőni mikor, volt azért egy trumpi fenyegetés. Amikor azt mondta, ugye persze az ő kommunikációjával mindig gondok lesznek, hogy olvassuk és hogy kottázzuk le. De volt egy olyan kijelentése, hogy a dolgok jól mennek, jól haladnak, de mármint az atomsorompós tárgyalások, de sietni kell, haladni kell, mert ha nem, akkor. Tehát volt egy burkolt, nem tudom, utalásszerű. Azt is lehet mondani, hogy semmi köze az izraeli akciónak, ez egy klasszikus trumpi diskurzus része, de én hajlok arra, hogy bizonyára már akkor volt egyfajta vázlat arról, hogy a 60. napon elindulnak ezek az F-35-ösök például.
Pontosan, azt hiszem áprilisban utalt arra, hogy 60 napja van Iránnak pozitívan reagálni a tárgyalási kezdeményezésekre, és a legutóbbi felszólalásában, vagy felszólalásai egyikében 61. napról tett említést. Ő megpróbálta az utolsó pillanatig szerintem tartani ezt a vonalat, hogy akkor tárgyalásos úton intézik ezt az egészet. Miközben nagyon sok utalás történt arra, hogy adott esetben ez egy egészen érdekes megkonstruált koreográfia volt. Tulajdonképpen a smokescreen, a ködösítő faktor itt Trump volt, és úgymond Bibinek a kezét elengedte. Még egy olyan olvasat is, és ez a legújabbak között szerepel, hogy egy olyan ország fenyeget titeket, az Izrael, amelyik el akar tüntetni, fel akar számolni, el akar pusztítani titeket. Hogyha támadni akartok, akkor támadtok, de ez úgymond a ti bizniszetek, intézzétek. Mi féltjük ugyebár a katari, bahraini, szaudi bázisainkat, azon lévő amerikai katonáinkat, úgyhogy intézzétek, támadjatok és oldjátok meg ezt a helyzetet ti. Tehát ez a, és igen, itt visszakanyarodva ez lenne az első ilyen forgatókönyv, ez a bilaterális háború, ám kaparja most már továbbra is ki a gesztenyét Izrael, amennyire tudja. Második az lett volna, hogy Amerika kapcsolódik Izraelhez támogatóan, fegyverekkel. Itt azért betenném azt a pici információt, hogy még a felszínen, legalábbis Trump, amióta regnumát újra lanszírozta, a felszínen mindvégig tiltotta azokat az úgynevezett bunker busting bombákat, a nagyon nagy kaliberű, nem nukleáris, de bunkerromboló deep penetrator bombákat, amelyeket Izrael mindig is kért Amerikától, még Bidenék is húzódoztak egy időbe, aztán érdekes módon az utóbbi napokban derül ki, hogy ez szép csendesen egy ilyen nagyon, nagyon is titkos program folyamataként, azért ezekből a bombákból, amint mondom még egyszer Izraelnek, Izraelben nagy hiányzik, ezekből a bombákból jutott át Izraelbe Amerikából, úgyhogy ezt itt bezárom a zárójelet, és hát akkor lépik igazán Izrael mellett, és értük Amerika, amikor úgymond már nélkülözhetetlen a segítsége, és ide jönne be a már említett Katar, Bahrain bázisokon kívül, azon kívül, hogy amerikai katonák halnának meg ott esetben, ide jönne be, vagy ide hoznám be én tulajdonképpen a hormuzi faktort. Az valószínű arra bírná Amerikát, hogy úgymond maszkot lejtve egyértelműen Izrael mellett, Izrael mögött támogatóan sorakozzon fel.
Ez az a tengerszoros, a hallgatókat azért igen, helyezzük képbe, amit ugye több ízben tudott Irán elzárni, és nagyon lényeges ugye a petróleum, kőolaj és földgáz export szempontjából, tehát tulajdonképpen megbéníthatja a zóna energia exportját, amennyiben rászánja magát, hogy ott blokád alá veszi ezt a tengeri járatot. Volt már rá példa, tehát tulajdonképpen gyakorlata van, a hatását fel tudta már akkor is mérni, úgyhogy ez egy reális fenyegetettség.
A Perzsa-öblött Indiai-óceánnal kötő vízi útvonal, sőt, ami sokkal-sokkal távolabbra mutat, napi mintegy 20 millió hordónyi kőolaj és kőolajtermék szállítódik itt át. Cseppfolyós földgázellátása, a világ cseppfolyós földgázellátásának mintegy 20-25%-a vonul itt át. Itt érdekes volt az is, hogy pénteken, itt zömmel egyelőre is, ezen a szinten egyelőre egy ilyen, mondjam úgy, pszichológiai vagy félig meddig pánikos, hisztériás reakció mérhető le. Pénteken 78 dollárra ugrott a hordonyi ár, és azt mondták, hogy vagy azt jelezték előre, hogy amennyiben a szorost lezárja Irán, akkor ez elérheti a 100-150 dolláros árat is. Azt azért tudni kell, hogy Irán minden szankció hatására, ami valaha is kőolajára, kőolajtermékeire vonatkozott, leginkább Kínának és Oroszországnak ad el, illetve Indiának. Úgyhogy Európában mondjam úgy nem érződne ez azonnal, de tényleg kíváncsi voltam, és tényleg érezhető egy kicsit a drágulás. Kimentünk, megnéztük a benzinárakat pénteken, szombaton, vasárnap. Be kell számítani itt a szombat-vasárnapi amúgy rendszerint áreséseket, de akkor is menetelt felfele az ár. Nem. Itt igazából azzal van probléma, hogy nem látom előre, nem vagyok szakember ennek a kérdésnek. Itt igazából a Soros, nem is a Soros elfoglalásának, hanem adott esetben amennyiben Irán, hát felszíni flották hiányában nagyon-nagyon is évtizedek óta kidolgozott, nagyon gazdaságos, mondjam úgy, Soros foglaló technikákat alkalmazott, illetve nem csak alkalmazott, hanem alakított is ki, nem alkalmazta őket annyira. Itt torpedós romboló, tehát torpedós rakétás gyorsnaszád rajok alkalmazását vetíti előre Irán, illetve a Sorosnak, ami egy szűk keresztmetszetű és relatív sekély vízi útról van szó, a abszolút módon elaknásítását helyezi kilátásba, ami azt jelenti, hogy irtózatosan olcsón tulajdonképpen megtagadja az átjutást ezen a Soroson. Most, hogy mi történne utána, mennyire lehetne abba bízni, hogy itt ezt teljesen aknamentesítették, és teljesen veszélytelenné lehet nyilvánítani megint, na az viszont ütne gazdaságilag a világ, mondjuk úgy, minden pontján.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Valójában a pénteki konfliktus kezdett, azaz atom programokról való tárgyalással függ össze, illetve az ott el nem ért eredménnyel. Tehát egy diplomáciai kudarc fordult át fegyveres összetűzésbe. Mit kaphat, vagy mit remélt Irán ettől a tárgyalássorozattól? Próbáljuk ezt elhelyezni úgy, hogy hát leegyszerűsítve, de azért a sztorit mondjuk el, hogy akkor Irán azon államok egyike, amelyik ugye hát ott áll a küszöbön, beszeretne lépni a klubba, de van egy egyezmény, egy 1970-ben aláírt atomsorompó egyezmény, amely ugye fixálta, hogy az akkori atomhatalmakon kívül a többiek egyrészt nem gyártanak, másrészt nem fogadnak el hadi célra használható atom fegyverzetet. Aztán menet közben mindenki be akart kerülni valahogy a klubba, vagy legalábbis az asztalhoz odaülni, a sarkára legalább. Nem az egyedüli Irán, aki feszültségeket kelt az ilyen jellegű tárgyalásoknál. Itt inkább az a gond, hogy az ő esetében lehet a legnehezebben, vagy hát mondjuk még azért vannak itt államok, de hogy sorozatosan nehéz volt az atomenergiaügyi nemzetközi ügynökségnek ellenőrizni és kontrollálni és egyáltalán követni azt a folyamatot, hogy éppen hol tartanak.
Igen, most mégis ebben az egész ekvációban nem szabad megfeledkezni a szovjet, majd napjainkban orosz segítőkészségről sem. Először civil, majd kevésbé civil, egyre kevésbé civil projektek és szakemberek garmadája jut át tulajdonképpen Iránba. Nagyon-nagyon fontos, előbb a szovjet, aztán most a most idézőjelben az orosz. Hát mondjam úgy, a Jelcinit kivéve talán, de mindenik vezetésnek, hogy itt is egyfajta erő és hatásprojektálást érjenek el ezen a világrészen, mondjam úgy, de bele voltak keveredve ebbe az egész, hát az iráni civil és aztán egy cseppet sem civil nukleáris projektekbe bele voltak keveredve, és megint oroszos oldalról először a pakisztániak is, de ott vannak a képe az észak-koreaiak. Tehát egy szenzációs próbaterep volt, egy Igen, mindenki tud, vagy sokan sejtik azt, hogy ugyebár az ajatollahnak kimondottan létezett egy fatvája is, úgymond arra, hogy Irán nem fog nukleáris fegyvert építeni, és mégis, tehát nem lenne az első olyan fatva, amit tulajdonképpen és eléggé hazug módon, család módon úgymond a hitetlenek fele tesznek gesztusként, hogy nyugodjon meg mindenki, úgymond Európában az aggódók, Amerikában az aggódók, hogy itt valójában nem készül semmi, amit adott esetben fegyveres konfliktusban döntő, vagy zömmel döntő ütőkártyaként lehet felhasználni. Tehát egy ilyen háttérrel, és egy olyan háttérrel, hogy azért a 79-es fordulat után ennek a rezsimnek állandóan, és igen, saját országukon belül is állandóan úgy a külvilág részéről, mint adott esetben a belföld részéről is legitimációs problémái akadtak, hogy olyan felhangokkal kezdték tulajdonképpen a sah rezsimjét szétverni, és sikerült a sah rezsimjét szétverni, amelyekről villámgyorsan kiderült, ugyebár, hogy egyáltalán nem egy emberközeli, nem egy normális, nem egy hát forradalminak nagyon forradalmi volt mindez idáig, és az lesz ezentúl is, ha fennmarad. Tehát ilyen körülmények között teljesen természetesnek veszem azt, hogy akkor szétnéztek ők is a nagyvilágba, és szerettek volna ebből a kedvenc szerepből, vazalusi szerepből megbízható, ütőképes, felnőtt, mondjam úgy ivarérett partnerévé válni mindazoknak, akik úgymond jóindulatúan segítettek rajtuk, lásd oroszok, illetve szovjetek, oroszok időrendi sorrendbe, és így tovább. Hát igen, léteztek, régóta létezett ugyebár, amit említetted, az atomsorompó egyezmény, de hát létezett az iráni nukleáris paktum is, és hosszú-hosszú éveken, akár évtizedeken keresztül lehetett szemlélni azt, hogy azért a NAU szakemberei időnként megjelennek, időnként megengedik nekik, hogy ezt vagy azt a szájtot megnézzék, hogy az kérdés, hogy mit belőlük, vagy mennyire alaposan, és hát a NAU emberei, mert éppen kínai vagy orosz hatásra szelidebben kellett fogalmazni, mert nem volt semmi konkrét bizonyíték a kezükbe, ugyebár fegyverkezési kísérletekről, hát szelidebben raportáltak, szelidebben fogalmaztak, és itt jön be ez a legutóbbi kimutatás, amitől egy kicsit mindenkinek leesett az álla, bár szerintem ezt úgy az első Trumpi regnumba, amelyik amúgy felrúgta és fénzilált a szétverte tulajdonképpen a kérdéses időnként megbízhatatlan nukleáris paktumot és megfigyelési rendszer tulajdonképpen, ellenőrzési rendszer, de szétvert ettől függetlenül. Miért számított bárki arra, hogy a háttérben nem fegyverkezik Irán? Most, ha nagyon azt akarom, akkor elhiszem Izraelnek, akinek szintén van nukleáris programja, amelyikről mélyen hallgat, de amelyiket már Szíriába kipróbáltak, most nehogy Isten kipróbálják Iránba is, akkor elhiszem nekik, hogy itt tényleg egy fegyverkezési áttörést, vagy nukleáris nagyhatalommá, vagy hatalommá váló válást próbáltak megakadályozni.
Na most, András, hogyha ez sikerült, akkor, mert pedig úgy néz ki, hogy a tudósok kiiktatásával az egyes szakosodott fejlesztések és üzemek tönkretételével és a hadsereg lefejezésével pillanatnyilag azt is mondhatnánk, hogy akármennyire nem ismerjük, hogy milyen tartalékaik vannak, hogy legalábbis megtorpant ez a folyamat. Akkor azt is mondhatná Netanyahu, hogy mindent vissza, mármint a pilotákat a repterekre és légibázisokra elértük, amit akartunk. Valószínű nem fognak támadni, mert kifogy majd a mindenféle rakétájuk, amit nem folytatják ebben a ritmusban, és akkor itt pontot is tehetünk a végére, ráfordulhatunk újra Gázára.
A probléma az, hogy igen, úgy néz ki, hogy Netanyahu-nak egyrészt nagyon hagymaszerű az egész probléma, csak úgy lehet bőven húzgálni lefele a héjakat, és még mindig hagyma-hagyma. Tehát Netanyahu-nak azon kívül nagyon szüksége van a Gázára továbbra is, otthon van szüksége hatalma megtartására, nagyon szüksége van a Hezbollah problémára, de a Huszi problémára. Hát nagyszerűen jött neki ez az Irán ügy. Ami egyelőre kiszivárgott arról, hogy mennyire hatékonyak voltak a nukleáris szájtokra, nukleáris bázisokra, gyártósorokra, minek nevezzem őket, miért csapások, hogy mennyire voltak hatékonyak, az tulajdonképpen kettő eddig is ismert szájton végrehajtott csapásmérés, ahonnan nem érkeztek, sikeresnek nyilvánították, nem érkeztek olyan visszajelzések, hogy itt valójában mekkora a sugárzás mértéke, egyáltalán van-e. Azért ennek lenne egy utaló jellege arra, hogy mennyire sikeresen iktatták ki ezeket a szájtokat, és hát Fordóról nem szól a fáma, illetve a NAU-nak volt egy ilyen enyhe félmondata, hogy úgymond léteznek további, már működésbe hozott klandesztin gyárak vagy előállítási centrumok. Nem lehet tudni ezek melyek tulajdonképpen. Tehát nem, véleményem szerint még nem fejeződött be egyáltalán úgymond ennek a fura háborúnak, vagy egyelőre dual komponensű háborúnak nem fejeződött be ez a szakasza sem, amiben hátra lehet némi neműleg dőlni, és azt mondani, hogy minden egyes centrifuga központot, finomítót, hadrafogható rakétasilót, vagy mozgó indító berendezést iktattak egyértelműen. Sikerekről szólnak a történetek, de még ez a fázis sincsen lezárva teljesen. És az, hogy akkor 6, vagy 10, vagy 15 vezető tudóst megölnek, mondom, ez nem Gáza, ez nem
ez egy mélyebb struktúrák vannak, igen. És tartalékok is valószínűleg, igen.
Igen.
Na most azért hadászatilag nem tudunk eltekinteni attól, hogy ennek a hétvégnek van egy írtózatosan nagy tanulsága, illetve hát nem a újdonság, a tankönyv is ezt mondja, minden hadászati tankönyv, hogy urald a légteret, és akkor nyert ügyed van félig. Na most ezt sikerült végül megszerezni Izraelnek. Ez minek tudható be? Annak, hogy annyira sokkal jobbak ezek az F-35-ösök, annyira sokkal precízebb és minőségleg is jobb a pilóta állományuk. Mitől lett ez? Mert végül is ez egy aránylag nagy ország, militarizált, leszettek egy pár drónt, tehát azért azt sem mondhatjuk, hogy teljesen tehetetlenek voltak, de mégis ez a lebénított légtér, ez számomra elgondolkodtató.
Ez a második, vagy az első, inkább a második világháborúban ez megnyerte volna a háborút. Ez lenne a döntő faktor. Is az a válaszom, itt jók az F-35-ösök, jó a F-16-os legutóbbi upgrade-olt generációk is jók, nagyon jók a pilótáik. Hát a régió, vagy a világ egyik legnagyobb, legkomolyabb és jobban képzett és felfegyverzett légi armádiájáról van szó, az izraeliről. Azt is számításba kell venni, hogy annak ellenére, hogy szovjetek, majd oroszok ugyebár nagy hangsúlyt fektettek a nukleáris fejlesztésekre, civil és nem civil nukleáris fejlesztésekre, annak ellenére, hogy létezett számos egyezmény Irán és Szovjetunió, illetve már Oroszország között, amiben légvédelmi rendszereket és légi flottát vásároltak volna tulajdonképpen az oroszoktól, ez utóbbival nagyon vonakodtak, nagyon-nagyon húzódtak az oroszok attól, hogy komoly légi kapacitást, komoly légi hadviselő kapacitást adjanak el akár aranyáron Iránnak. Annak ellenére, ugyebár, hogy Irán ezt nagyon-nagyon bőségesen tudta volna kompenzálni, ugyebár olajjal például. Nem igazán volt ütőképes légi hadviselési képesség az irániaknak. Legendák alakultak ki azt illetően, hogy mennyire még a régi Shah idejébe beszerzett amerikai vagy francia de repülőket tulajdonképpen kanibalizálták egymás között alkatrészekért, használható állapotban való tartásért. Ez is egy komponens. A másik az Irán megpróbálta ezt a lemaradást tulajdonképpen kompenzálni azzal, hogy egy nagyon, tehát mondjam úgy, know-how szempontjából egy lemaradottabb ország, nagy, meg minden, de gyártási kapacitása, tudása sem nagyon volt sokáig ebben az értelemben. Inkább átálltak a balisztikus rakéták fejlesztésére, inkább átálltak a drón fejlesztésre. Apropó, kismillió tiltás vonatkozott arra is, hogy ezeket a fejlesztéseket véghez vihesse. Egyszerűen ne legyen alkatrész, amit összeszerelni Iránba, és mégis Ukrajnától elkezdve Oroszországon keresztül mindenhol találtak olyan drónokat, és még az az orosz-ukrán háború előttről találtak olyan drónokat, amelyekben iráni alkatrészek és notabene amerikai alkatrészek is találhatók voltak. Tehát ők átálltak erre az irányvonalra. Hát ha nagyon akarom forszírozni a hasonlatot, akkor tulajdonképpen a modernebb változatra próbáltak hangsúlyt fektetni, mintha megérezték volna a idők szavát, hát akkor legyen inkább dróngyártásunk. Ezt olyan szintre tudták emelni, hogy ugyebár itt voltak ezek a generózus, mondjam úgy, adományok a orosz oldal fele, ennek minden hátrányát érezte Ukrajna az utóbbi években. És hát most bebizonyosodott tulajdonképpen az, hogy az Emad, vagy a Fatah 1-es, vagy a Shekan, vagy a Bashir rakétacsaládok, balisztikus rakétacsaládok le tudják fárasztani, le tudják rombolni, vagy hogy mondjam, át tudják tulajdonképpen ütni ezeket a Izraelt védő Patriot rendszereket, a David Sling rendszereket, és így tovább. Itt 1700-1400 kilométeres hatósugarú rakétákról van szó. Ez a Bashir például, amire most derült fény, apropó, ez a Qasem Bashir rakétacsalád, ezt kimondottan arra dizájnolta ki Irán, hogy a Patriot rendszereket kerülje el.
Most pedig mi kifutunk a saját hatókörünkből, András, úgyhogy el fogok köszönni, de folytatjuk majd.
Elkapott engem is a
Nem gond, eddig tartott a mi hatókörünk, és itt be is zárjuk, mert hogy holnap is találkozunk ugyancsak 6 óra után itt a tetőteraszon. Adi Andrással beszéltünk arról, hogy hogyan alakult ki a hétvégi izraeli-iráni fegyveres konfliktus. Köszönöm figyelmüket, Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.